Eredményes élettalálkozó 2010. június 25-e. Vallás, politika, gazdaság leplezetlenül. Első rész. Bevezetés.
Sziasztok! Kezdjük egy imával. Jó? Rendben? Csak úgy kérdezem. Igen? Megszavazzuk? Beszéljünk a mindenhatóval? Kérjünk tőle segítséget? Számítsunk a jelenlétére? Jó. Jó. Rendben. Akkor tegyük ezt. Mindenható Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, öröktől fogva létező, mindentudó, teljes bölcsességű, mindenható Isten. Te vagy a kezdet, és Te vagy a vég is. Nincs nálad nagyobb, nincs fölötted semmi és senki. Te teremtetted az eget, a csillagok végtelen számát. Te teremtetted a földet, tiéd a múlt és tiéd a jövő, és tiéd a jelen is. Nincs nagyobb hatalom nálad, nincs nagyobb igazság a szavadnál, nincs nagyobb szeretet a tiédnél. Igazából nincs más rajtad kívül. Te vagy Isten, nincs más Isten rajtad kívül. Mi a te néped vagyunk, a te embereid, fiaid és lányaid. És azt kérjük, hogy bánj velünk a te neved szerint, a te szereteted szerint. Bánj velünk, formálj minket, és add, hogy engedelmes szívvel éljünk, hogy több kérdésünk legyen, mint válaszunk veled szemben, hogy vezethetőek, taníthatóak legyünk, olyanok a kezedben, mint az agyag, amelyet remek műként formálsz. És miközben a célodat eléred, a tervedet véghez viszed, és nekünk mindebben részt adsz, bánj velünk egyszerűen úgy, mint a szeretett gyerekeiddel. Ajándékozz meg minket, szeress minket, szeretges minket. Bánj velünk irgalmasan, bánj velünk kegyelmesen. Legyen a türelmed hosszú, az irgalmad mély, és a kegyelmed pedig végtelen. Mi pedig éljünk hálával a szívünkben, mondjuk neked köszönetet. Nem mert kell, hanem mert látjuk a jóságodat, és mert semmi más nem tehetünk, mert látjuk a jóságodat. Áld meg ezt a mai reggelt is. Beszélj hozzánk, taníts minket. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Egy különleges alkalmunk van ma, mégpedig azért, mert lesz egy, már annyira nem is vendég, de egy vendég előadónk, aki egy rendkívül érdekes témával készült. Nem mára, hanem azt hiszem egész életében. Jól mondom? Valahogy így. Fél életében. Egy nagyon különleges szakterülete van. Mégpedig nem is mondom el még, hogy micsoda. Csak egy picit hadd beszéljek erről. Nagyon sokszor kérdezik legalábbis tőlem, hogy mi a kereszténységnek a gyakorlati haszna. Tehát mi annak a gyakorlati haszna, hogy te hívő ember vagy? És hát felettébb sok, például az egyik az, hogy örök életed van. Mondjuk ez egy állati nagy haszon, hogy nem félsz a haláltól, legalábbis, hogyha érted, hogy miről szól az élet. De aztán nyilván, mert a kereszténység a valósággal keresi az összhangot, ezért rendkívül sok gyakorlati haszna van. Tehát a keresztény ember jobban forgolódik a világban, mint bárki más, jobban kellene forgolódnia. Ha a vallása ezt nem engedi, tehát hogyha nem igazi keresztény, hanem valami furcsa keresztény, amilyenből több van, mint a normálisból, azt gondolom, akkor a vallása lehet, hogy a hitének a gyakorlati részét megcsorbítja. De azt gondolom, hogy a hívő ember nagyon praktikus, nagyon gyakorlatias. Sokkal többet ért az életből, annak az első ránézésre felismerhetetlen összefüggéseiről, mint bárki más. Bölcsessége van. Ránéz egy helyzetre, és átlátja, megérti. Miért? Mert olyan viszonyítási rendszerben gondolkozik, amely helyes. Olyan viszonyítási rendszerben gondolkozik, amely a nagy képet látja, és amelyben a részleteket egyszerűen pontosabban el tudja helyezni. Aztán egy másik felettébb nagy előnye a bölcsességen kívül, ami ugye az, hogy helyesen rakja össze a részleteket, hogy több információja van. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy a Biblia egy csomó mindent elárul a valóságról, ami egyszerű vizsgálat révén, szemlélődés révén, tudományos, vagy bármilyen, hogy hívják ezt, racionalista módszerrel, önmagunkból kiindulva, vizsgálva, kutatva, infót összerakva, nem fedezhető fel, vagy csak nagyon nehezen. Van olyan tudása az emberiségnek, amely azért van, mert Isten elmondta, és magunktól sose jöttünk volna rá. És ez így van a világi emberben is, csak ő már elfelejtette, hogy ezt eredetileg Isten mondta, mert ő már nem Istentől hallotta, hanem a nagyszüleitől, vagy benne van a kultúránkban, de eredetileg az ember ezt nem tudta, és nem is tudhatta volna. De aztán van egy csomó olyan ismeret, ami most ilyen mikroszinten is igaz. Tehát Isten elmondja, és mi tudjuk. Ott van a könyvben, le van írva. És például az egyik nagy ilyen információ mennyiség, amivel a keresztény többet tud, mint talán bárki más a világon, azok a jóslatok. A jövő. Azt akarod mondani, hogy mi látjuk a jövőt? Nem látjuk, csak Isten látja, de ő elmondott róla egy csomó mindent. És ezen keresztül ismerve a jelent mélyebben, és a jövőt abban a mértékben, amilyen mértékben Isten beszélt róla, egy egész más szintről tudjuk nézni a valóságot. Nem tudom, hogy tűnődsz-e néha azon, hogy mi történik ma a világban. Tehát, hogyha nézed a világpolitikát, ha nézed a világgazdaságot, ha nézed a gazdasági eseményeket, ha nézed a természeti eseményeket, a katasztrófák tömegét, a halált, azt a tendenciát, ami felé haladunk, természetileg, gazdaságilag, társadalmilag. Valami egész fura dolog történik. És néha nem egyszerű összerakni. Azt gondolom, hogy a Bibliával a kezedben, egy alapos kutatómunkát végezve, józanul nézve az eseményeket, egy olyan kép rajzolódik ki, amely ámulatos. És Szabó Anti ennek a képnek a mestere, azt gondolom. Hát, hogy mestere az, hogy mindjárt kiderül, én hoztam paradicsomot meg tojást, hogy ha nem jó, amit mond, akkor én leszek az első, aki dobálok. Hozzatok ti is. Most ez egy kísérlet, rendben. Ti csak megkövezitek, tehát ahhoz nem. Arra gondoltam, hogy ha a téma, amit felvet, érdekes, és szerintem az, akkor esetleg néhány alkalmon, váratlan időpontokban taníthatna minket erről. Oké? Szabó Anti egyébként Pásztor Fodor Jánosnak, mondhatom azt, hogy jó barátja? régi, régi jó barátja, és egy, egy olyas valaki, akivel ha Istenről és az ő dolgairól beszélünk, akkor ilyen félszavakból megértjük egymást. És ez nagyon üdítő, ez mindig egy nagy élmény. Viszont ez a téma valami olyan különlegesség, amiben én az elmúlt hetekben rengeteget tanultam tőle. Úgyhogy remélem, hogy ez egy közös élmény lesz. Nem tudom, hogy mennyire hosszan fogsz beszélni, ez valami 10-15 percről beszéltünk, 20-ról, úgyhogy fogadjátok Szabó Antit szeretettel. Azt mondja, hogy sose izgul, úgyhogy nézzétek el neki ezt az arroganciát. Nem ismeri a félelmet.
Bátorító lakhatott rám a Bicskei Zsoltinak a előadása. Amikor itt előttetek beszélt, már mondta, hogy soha nem jelentett problémát neki emberek előtt beszélni, csak szellemi dolgokról. Nekem se jelentett még soha problémát emberek előtt beszélni, mert nem beszéltem ennyi ember előtt főleg. Tehát most barátkozom az érzéssel, úgyhogy sokat tudtok segíteni, hogyha tényleg így támogattok imában, meg a szívetekben. Sanyival nem olyan régóta kerültünk közelebbi kapcsolatba, vagy mélyebb kapcsolatba, így megismertük egymást jobban, és ez a téma, amit ő fölvezetett, ez egy olyan téma, amivel elég régóta, elég mélyen foglalkozom, és mindketten úgy gondoltuk, hogy építő lehet a számotokra. A régebbi eredményes élettalálkozókon szinte az összes olyan anyagot végighallgattam, ahol Peti is, vagy Sanyi, vagy Gyuri érintette ezeket a témákat. Úgyhogy körülbelül tudom, hogy mik hangzottak itt el. És amit így Isten nekem megmutatott meg, amivel foglalkoztam elég sokat, azt gondolom, hogy így nagyon bele passzol a témába is, a szellemiségbe is, ahogy gondolkodtok róla, ahogy nézitek a világot, és ezért döntöttünk úgy Sanyiba, hogy hát bedob a mély vízbe, én meg beugrok, és hát most jobbantam éppen az előbb.
Milyen érzés?
Egyetlen vigaszom az, hogy Gyuri szemébe belenézhettem most reggel, mielőtt bejött, és láttam, hogy ő még nálam is jobban izgul, mert ő is készült egyébként. És ez egy jó érzés volt látni, hogy vagy nem készült, hogy az izgalom az nem egy egyéni tulajdonság. Amit most arra gondoltam, az csak egy ilyen rövid vázlat, egy ilyen rövid ismertet, hogy körülbelül miről lesz szó. És aztán, ha tényleg úgy gondoljátok, hogy érdekelt titeket, tehát ebből az értékes időből, amit van nekünk, ebből ki tudunk harapni egy-egy ilyen kis rövid szeletet, akkor hát én beszélnék erről. Amit a Sanyi is említett, hogy a világ nem az, aminek látszik, vagy valószínűleg nem az, aminek látszik, tehát bizonyos dolgok mögött nem azok a tartalmak állnak, amiket nekünk így mondanak. Ez tényleg így van. Sok ember semmit nem tud a valóságról, ez az egyik véglet. Aztán van nagyon sok ember, aki olyan összeesküvés elméleteket, olyan mélységű konspirációkat feltételez, gondol, ami megint valószínű, hogy messze áll a valóságtól. Amikor én ebbe így bele mélyedtem, vagy elkezdtem nézni, én jártam mindkét oldalon, tehát a naivitás oldalán és a másik oldalon is, tehát megértem mind a kettő megközelítést. És rájöttem arra, hogy, és Isten is megmutatta, hogy lehetetlen dolog úgy beszélni a mai eseményekről, hogy az ember megmondja a tutit. Tehát, hogy ez van, és itt az eleje, itt a közepe, itt a vége, ezek az összefüggések, tessék így gondolkodni, lehetetlen. Sokkal inkább, amiben így Isten mutatott nekem dolgokat, azok olyan jelenségek, olyan szellemi jelenségek, olyan fizikai, gyakorlati jelenségek, és olyan kódok, hogy így mondjam, ami a történelem folyamán rendszeresen felbukkan, és meg lehet találni, és ma is meg lehet találni. Nagyon sokat tudunk az elmúlt történelemről, tehát kicsit begyorsítok, egészen a római birodalom végéig tényleg sokat tudunk róla, aztán 1800-as évekig még megint elég sokat tudunk róla, de 1800-as évektől fogva arról, hogy a sátáni vonalak, tehát a vallási sátáni vonalak, illetve a birodalom építő gondolkodások és vonalok merre tartanak és hol vannak, ezekről elég keveset tudunk. Tehát egy mai általános ember azt tudja, hogy van a ateista világ, azt tudja, hogy van a keresztény világ és van minden egyéb vallási világ, de senki nem számol azzal, hogy vannak olyan vonalak az életünkben és az országok életében, amik töretlenül mentek tovább mindig is a történelemben, már az ókortól fogva, vagy a kezdetektől fogva, és ma is megtalálhatóak ezek, de erről mi nem tudunk, vagy keveset tudunk. És az, hogy a világ dolgaiban mik történnek, azok pedig mindezeknek a dolgoknak az összessége együttesen. Tehát most ez egy kicsit ilyen elvi felvázolás volt, de térjünk rá a gyakorlatra. Ahogy Sanyi mondta, Isten az imájában, Isten mindenható úr, és amit eltervezett, azt véghez is viszi. Ez igaz ránk is, emberekre, és a megváltásra, illetve mindenre, amit így a Bibliában elmondott és megígért, és ennek egy mellékvágánya az, amit egyébként így a történelemben látunk, az, hogy az ördög ebbe a dologba viszonylag erőteljesen belepiszkít, de Isten annyira nagy, hogy ezt is a javunkra és az egész történelmnek a végén mind jót hoz ki belőle. Tehát két vonulat van, amiről mindig is beszélünk, ti is beszéltetek, én is fogok. Az egyik az, ami Isten terve és Isten személy és Isten lényege, ahogy végigmegy a történelmem, és a jelenen, és egészen a jövőig, tehát az örökké. A másik vonal pedig az a vonal, ahol az ördög is építi a birodalmát, és nyeli el benne az embereket, illetve fölépíti azt, amit Isten megenged neki, hogy fölépítsen. Tehát ez a két vonal van. Amiről eredetileg terveztem beszélni, és a Sanyival beszéltünk is, vagy említettem neki, az volt, hogy ma, ha így jobban utána nézünk a dolgok mögött levő, a színfalak mögött levő dolgoknak, akkor ilyen rendkívül érdekes dolgokat találunk. Peti is az egyik előadásban ezt említette, a pénzügyi vonalakon elképesztő összeesküvések vannak, hogy így mondjam meg, összefüggések vannak, gazdasági vonalon ugyanez, vallási vonalon ugyanez, tehát pénzügy, gazdaság, politika, vallás, mindenhol megtaláljuk azt, hogy nem véletlenül történnek a dolgok. A kezdettől fogva a történelme mindig úgy volt, hogy akinek a kezében van a gazdaság, a politika és a vallás, az vezette az embereket. Ez ma sincs máshogy. És azt gondoltam, hogy ha egyszerűen csak elkezdek erről beszélni, hogy mi van ma, ez elégséges lesz arra, hogy szívbajt kapjon mindenki. És elégséges sok hatás lesz ahhoz, hogy elgondolkodjunk azon, hogy vajon megbízhatunk-e a társadalmunkban, megbízhatunk-e a mai humanizmusban, megbízhatunk-e mai mindenbe, amit hallunk, és ami a békességet és a biztonságot adja. És ezen az alapon kezdtem el gondolkodni azon és imádkozni azért, hogy miről beszéljek, tehát hogy hogyan mondjam ezt el. Tehát ez nagyjából olyan, mint hogyha el kéne mesélnem a Himaláját, tehát ez egy akkora anyag, hogy hihetetlenül nagy. Aztán Isten azt mutatta, hogy vissza kellene menni egészen a kezdetekig, és inkább csak olyan kis szeletekről beszéljek, amiből meg lehet érteni az összefüggéseket, és a legfontosabb, hogy legyen egy olyan eszköz a kezetekbe, a hétköznapi életetekbe, amivel értelmezhetőbbé válik az, hogy mi is történik ma. Honnan jöttünk, hová tartunk, és nem csak mint hívő emberek, hanem mint a társadalmaink. Tehát szeretnék majd beszélni, csak így egymás mellé teszem a dolgokat, arról, hogy igazából milyen harc folyik Isten és a sátán között az egész történelem folyamán, mi az igazi oka annak, hogy ez a harc van, mi körül folyik a harc, ez az egyik. A másik, hogy milyen sátán célja, mi volt és mi sátán célja a Földön. A harmadik, hogy mi Isten célja a Földön velünk és az emberekkel. És a negyedik az, hogy ma mik azok az események, amire nagyon oda kell figyelni, és ha megértjük azt, hogy mik állnak az események mögött, akkor tudjuk a gyakorlati életünkbe alkalmazni, hogy hogyan viszonyuljunk a politikához, hogyan viszonyuljunk a pénzügyekhez. Most ez alatt értem egyáltalán a pénzhez, vagy a anyagi dolgokhoz, bármi. Egyáltalán a tulajdonhoz. És a negyedik, ami egy nagyon fontos dolog, hogy ha összeáll a kép, és az a kép, amit én látok, az valós, és megállja az idők próbáját, és úgy gondoljátok majd, hogy hiteles, vagy egyáltalán érdemes vele foglalkozni, akkor pedig felelősebben kellene hozzáállnunk a környezetünkhöz, az elveszettekhez, vagy akár a saját életünknek a dolgaihoz. Remélem, bármennyire furcsa volt, amiket elmondtam, valamennyi az értető volt belőle, ugye, hogy körülbelül mi a vázlat. Peti az egyik előadásában érintette a pénzügyi vonalakat, tehát az, hogy a bankrendszereken keresztül milyen pénzügyi manipulációk folynak, és egyáltalán a pénzügyi dolgok hova vezetnek. Van egy másik vonal, ami a vallási vonal. A vallási vonal is egy ugyanilyen vonal, hogy az, ami történik a keresztény világban és a nem keresztény világban, ez egyáltalán nem véletlenszerű folyamatoknak az eredménye. Minimum olyan, sőt még nagyobb összefüggések vannak ebben a kérdésben, mint a pénzügyi vonalakban, vagy a pénzügyi vonalon, gazdasági vonalon. És van egy tény, amit senki ma már nem kérdőjelez meg, az, hogy hivatalosan beszélnek róla, hogy, sőt, egész konkrétumot mondok, tavaly augusztusban a pápa felkérte a G8-ak vezetőit, hogy tegyék le az új világrendnek a pénzügyi alapjait, pénzügyi gazdasági alapjait, mert egyszerűen az a gazdasági válság, ami keletkezett a világon, olyan mennyiségű kárt és bajt okozott a szegény embereknek, vagy általában az embereknek, hogy a pápa azt mondja, hogy még egy ilyet nem szeretne beleszólás nélkül végignézni, és ezen az alapon fölkérte a G8-at, hogy foglalkozzanak az új világrend alapjának a lerakásával. Az érdekessége a dolognak az, hogy körülbelül 3 éve, vagy 5 éve nyílt fórumokon az amerikai elnökök már beszélnek arról, hogy lesz új világrend, ami azt jelenti, hogy egy teljesen más alapra helyeződik az egész világon a gondolkodás, a politika, a vallás, egy csomó minden. És ez nagyon egybeesik azokkal a dolgokkal, amiről Dániel vagy János a jelenésekben beszél, illetve amit tanulunk, tanítotok ti is. És én azt gondolom, hogy most van az az időpont, amikor már látszik, ahogy feljön a tengerből ez a valami, és kidugja a fejét, és én azt érzem, hogy egy olyan erőteljesen módon fog előjönni ez a valóság, ami egyébként itt a színfalak mögött már nagyon, legalább 300 éve nyomon követhetően jelen van, hogy mire észrevesszük, hogy előjött, addigra késő lesz a szónak abban az értelmében, hogy meg fognak az emberek döbbenni, hogy itt mik is vannak a háttérben. Tehát van egy nagyon erőteljes aktualitás ezeknek a dolgoknak ma, mert olyan gyorsan változnak az események politikai szinten, hogy én azt gondolom, hogy akár pár év alatt is egy teljesen más világban találjuk magunkat, mint amiben idáig voltunk. Tehát még egyszer azt gondolom, hogy az összefüggések ismerete, a szellemi vonulatoknak az ismerete nagyon fontos. A másik, hogy egyáltalán nem fejeződtek be azok a munkák, birodalomépítés, hatalomépítő munkák az ördög részére, amit mindig is nyomon lehetett követni a történelemben, és gyakorlatilag a római egyháznak a stabilizálódásával szem előtt évesztettük, hogy hova is lett a folyamatnak a többi része. Jön. És tehát nem veszett el, megtalálható, és igen, nagyon határozottan nyomon követhető. És hogy nagyot ugorjak az időben, a gyakorlati életben pedig azt lehet látni, hogy a világot meghatározó hatalmak, mint az Egyesült Államok, Anglia, Franciaország, az Európai Unió, nem más, mint ezeknek a hatalmaknak a kiteljesülése és a gyakorlati életbe való átültetése. Tehát az, ami velünk ma történik, az nem a véletlen műve, hanem gyakorlatilag ugyanaz történik nagyban, mint ami kicsiben megtörtént Bábel esetében, Nimrodnál. Megépítették a Bábel tornyát, és létrehozták az első globális város, államot, amiben egy fő vezetővel, egy piramis elrendeződésben behívták a népeket, bekényszerítették a népeket Isten parancs ellenére, aki azt parancsolta a Noénak, hogy menjetek el, és népesítsétek be a földet, szórodjatok szét. Ehhez képest Nimród, a legendák szerint Nimród, a Biblia sem zárja ki, de valaki minden esetre létrehozott egy olyan várostot akkor, ami 22 kilométeres méretű volt, tehát kb. 4-szer akkora volt, mint a mai London, tehát ezt úgy képzeljétek el, és egy csillagászati elveken és luciferi szellemiségű alapon egy vallási rendszert hozott létre, amiben uralta az egész városállamot. Ezt lehet tudni a történetben, Josephus Flaviustól egész részletes infokat lehet róla tudni. Tehát az, ami ott megalakult, az van ma nagyban. Tehát a globalizáció az egy eszköze annak, hogy létrejöjjön egy tökéletes piramis az emberiség felett, és gyakorlatilag nem így mondom, hogy egy kézbe, de nagyon keveseknek a kezébe áthelyeződhessen az irányítás. Tehát nem tudom, mennyire volt érthető, olyan helyzetben vagyunk ma, amikor ezzel én azt gondolom, hogy érdemes foglalkozni, és amit én szeretnék, hogyha érdekel titeket ez a dolog, vagy úgy gondoljátok, hogy többet szeretnétek róla tudni, akkor én erről fogok beszélni. Van egy dolog, amit így megosztanék már az elején, hogy nagyon-nagyon sok időt és energiát szántam arra, hogy ezeket a dolgokat így feltérképezzem. És megtanított Isten arra, hogy ne vállalkozzak olyanra, amire egyébként senki más nem is tudna vállalkozni, illetve nem járna sikerrel, 6000 éves történelmet úgy beszámolni, akár részleteiről, hogy ez így volt. Sok adat van, a Biblia sok mindent leír, ez az egyetlen hiteles forrás. Aztán sok történelmi adat van, amit ma már senki nem kérdőjelez meg, ezt hitelesnek tekinthetjük. És nagyon sok olyan dolog van, amit nem lehet bizonyítani, de mégis a valóságban meghatározó szerepet játszott az emberek életében ezek a jelenségek, ezek a dolgok. És amikor meg akarjuk érteni a múltat, és meg akarjuk érteni a jövőt, akkor viszont ezeket a dolgokat kezelni kell. Tehát amikor mondok valamit, mindig azt fogom mondani, hogy ez bibliai tény, ez történelmi tény, ez legenda. A legendák alatt mindig azt kell érteni, az nem mese, hanem csak olyan, ami a szájhagyományok és a népek kultúrájában megtalálható események módján lehet bizonyítani. De ettől függetlenül szellemi vonalon és azon a vonalon, ahonnan ezt mi nézzük, ezek mégis lényeges és fontos elemek lesznek. Tehát sosem fogom azt mondani, hogy ez így volt, ha nem vagyok róla meggyőződve, hogy az úgy volt, és sosem fogom fordítottját sem állítani. Tehát így nagyon röviden összefoglalva valami ilyesmit gondolok. Én a mai alkalomra nem gondoltam arra, hogy részleteket beszéljek, mert nem tudtam igazából azt, hogy mennyire szántok az időtökből erre bármit is, mert többféle megközelítés van. Több megközelítés is van. Van, aki azt mondja, hogy erre kár időt szánni, és nem majd gondot visel. Ez is egy, szerintem egy jó hozzáállása, ez mögött valóban hit van, és isteni útmutatás egy adott ember életében. És még egy utolsó gondolat, hogy nagyon nehéz úgy beszélni ezekre a dolgokról, hogy építő legyen, mert igazából azt gondolom, hogy az első reakcióm mindig az volt, amikor megtaláltam egy-egy ilyen összefüggést, hogy halvány fehérre váltott az arcszínem, és gyakorlatilag megdöbbentem a cipőm talpától a fülem tetejéig. Azon, hogy milyen világban élünk, és hogy mi a valóság. De mégis azt gondolom, Isten fog ebben segíteni, irányt mutatni, és megáldja ezt a dolgot a szónak abban az értelmében, hogy építő legyen a ti számotokra is, és másokéra. Nem tudom, Sanyi, jó ez így, hogyha most abba hagyom, és akkor egy következő alkalommal pedig belevágnánk.
Mielőtt elkezdjük,
abba hagyjuk ezt a dolgot. Igen.
Folytatás következik. Igen. Jön egy jövő héten is.
Igen, engem mélyen megérintett, hogy a Sanyi mondta, hogy kihalóban van a társaság, és egyre kevesebben jöttek. Gondoltam, hogy most megpróbálkozom, ha dupla vagy semmi elvel. Vagy teljesen kihalasztjuk ezt a dolgot, vagy ez lesz, amit a Peti megfogott, hogy talán a kíváncsiság egy kicsit majd katalizált titeket abból, hogy elgyertek legközelebb is. Én ennyit szerettem volna így ma mondani, és akkor legközelebb ígérem, hogy belevágunk a mélyébe, jó? Ki tudja, mennyi az idő, igen. Tehát ez engem is egyébként sarkalni fog arra, hogy rendszeresebben jöjjek, mint idáig. Különben nem tudom elmondani. Köszönöm, hogy meghallgathatom.
Oké, ez izgalmas? Engem már érdekel. Úgyhogy, oké, el is mondom nektek, hogy miért. Jó? Tehát az egyik az, hogy nekünk, és ugye ezzel már megint a témánknál vagyunk, nekünk keresztényeknek van egy felelősségünk. Oké? Tehát mi nem csak magunkért éljük az életet. Bár tudom, hogy az eredményes élettalálkozón az egyik jutalmatok az, hogy életbölcsességet kaptok, hogy vigasztalást kaptok, hogy többnyire mindig úgy közelítjük meg az életet, hogy az titeket építsen. De azért álljunk meg egy pillanatra. Tehát nem ti éltek egyedül ezen a földön. Nem tudom, hogy kiszúrtátok el, hogy hozzátok hasonló más emberek is vannak, akiknek egy jó része teljes egészében remény nélkül él. És ennek a reménytelenségnek az egyik oka az, hogy hisznek a gondoskodó államban. Hogy hisznek abban a rendszerben, amiben mindannyian felnőttünk, és amelyet egyedül létező valóságként hisz és ért a legtöbb ember. Nem tudom, értitek-e? Beleneveltek minket egy olyan rabszolgatartó társadalomba, amelyről nem látszik, hogy az. És amelynek a bilincseit mi tartjuk életben. Te tartod életben. Te az elképzeléseiddel, a világnézeteddel, az értékrendeddel, a döntéseiddel, a hallgatásoddal, mindazzal, ami vagy. Oké? Felelős vagy. Tehát attól, hogy én magam nem vagyok náci, attól még ott lehetek a tömeggyűlésen, és mondhatom azt, hogy mi a baj ezzel. Az rendben van? Ha rendben van, ha csak hallgatok? Rendben van, ha csak eltűröm? Rendben van, ha csak egy pici fogaskerék vagyok benne? Nem én vagyok Mengele. Én csak a titkára vagyok. Jó, nem vagyok a titkára se, persze. Csak egy apró fogaskerék. Mit tehetnék én? Oké? Nagyon is sokat. Oké? A te szinteden, ahol te vagy, nagyon is sokat. Jó, és azt gondolom, hogy amiről Anti beszél és beszélni fog, az erről szól. Oké? Az erről szól. A felnőtté válás egyik lépése. És nagyon, tehát azt gondolom, hogy Anti egy nagyon jó egyensúlyban fog erről beszélni. Mert nekünk nem kell történelmet formálnunk. Nekünk csak világosságnak kell lennünk. Nekünk nem kell megváltoztatnunk a világ végét, nekünk nem kell megváltoztatnunk a politikai rendet, nem kell harcolnunk úgymond semmivel, ezt Isten már megtette. Nekünk csak világosságot kell gyújtanunk, ahol sötét van, fölkapcsolni a villanyt. És az, amit a fény tesz, az minden. Oké? Mert mi lehet ennek az üzenetnek a lényege egy nem hívő ember számára? A megdöbbenés, a csalódás, a kétségbeesés, a felismerése annak, hogy az a válasz, az a megoldás az életre, amit eddig követett, az egy hazugság volt, egy csalás volt, egy szappanbuborék, ami ahogy kipukkad, remélhetőleg megszületik a szívben egy nyitottság, egy valódi válasz iránt. Nem? Azt gondolom, hogy ez a cél. Nem vallást építeni, hanem fényt gyújtani ott, ahol sötét volt. És egy hamis megoldás helyett egy igazi megoldás elfogadását reálissá tenni. Oké? Okay? Ismeritek ezt a oké. Okay. Az ördög stratégiája. Sanyi, mit mondasz? Az ördög. Te hiszel a mesékben? Csak nem ördögről fogsz nekünk beszélni. Jó, akkor lazítsunk. Jó, akkor nem az ördög. Jó, akkor politikai hatalom, háttérhatalom, titkos szervezetek, pénzhatalom, olyan emberek, és mögöttük álló tagadhatatlanul vallási törekvések, spirituális törekvések, akik kézben tartják ezt a világot. Jó, és aztán persze, hogyha eljutunk a végére, akkor az ördögöt látjuk. Egy természetfeletti lényt, akiről a Biblia beszél, és akinek szerepe van mindannyiunk életében. Az ördög módszere nem az, hogy rémizget. Az ördög módszere az, hogy titokban marad. Az ő trükkje az, hogy figyeljetek, én nem is létezem. Ti hisztek az ördögben? Ti hisztek a mesékben? Milyen naivak vagytok? És aztán azt mondja, hogy legyen jó neked. Kövesd a szíved. Legyél a magad ura. Légy sikeres, légy szerelmes, légy boldog. Légy mindaz, ami csak lenni akarsz. Ez az üzenetem, mondja az ördög, miközben ő nem is létezik. Szeretjük ezt az üzenetet? Ha nézed a reklámokat, ha nézed a világ, ha csak nézed azt a szellemet, amit a világ itt sugároz, nincs az tele reménnyel, legalábbis a felszínen. Nincs tele reménnyel. Sztár leszel, boldog leszel, csillag leszel, szabad leszel, gazdag leszel, minden lehetsz, nyújtsd ki a kezed érte, törekedj, minden ígéret a tiéd. Igaz? Nem ez az üzenet? Nem az az üzenet, hogy gyere rabszolgának, azt nem hallod. Rendben? Tehát, és részben igazat mond? Részben igazat mond? Mindenki szenved a világban? Dehogy is szenved. Részben igazat mond. Persze. Csak ezt értsétek meg, hogy a legnagyobb jónak, a valódi és teljes megoldásnak, és ezt tőlem sokszor hallottátok, a legnagyobb ellensége a félmegoldás. A legjobbnak a jó a legnagyobb ellensége. És ezt az ördög tudja. Nem azzal tartja, úgymond, engedelmességben az emberiséget, hogy mindig és csak is üti őket. Hanem ostor van és cukorka. És több cukorka, mint ostor. És a cukorkát szeretjük. És azt gondolom, hogy az, aki látja ezt a képet tisztábban, mint ahogy a legtöbben látjuk, annak felelőssége, hogy beszéljen róla. Oké? Okay? Nem azért, hogy történelmet változtassunk, hanem azért, hogy az az egy ember, aki hall róla, hozhasson egy jobb döntést. Oké? Okay? Hogy az az egy ember levehesse a bilincsét, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem kérek belőle többet. Az az egy ember. Oké, okay, és ezzel történelem változott. Igaz? Nem tömegével, hanem egyesével. Amen. Nekem nagyon tetszik ez a téma, és azt gondolom, hogy szerintem nem így kell csinálnunk, hogy mit tudom én, egy fél évig anti tart előadást minden pénteken, hanem ez ilyen rendszertelen rendszerességgel bedobunk egy-egy alkalmat. És lesz ennek egy folyamata. Ha az interneten később visszahallgatod, akkor bizony egy előadás sorozatot hallottál, de az élmény az lesz, hogy megyünk tovább Efezusiakhoz írt levéllel, és közben egy nagyon izgalmas, és tényleg ilyen krimibe illő fantasztikus regénybe illő beszámolót fogunk hallani és látni a jelen történelem eseményeiről. Egyébként lenyűgöző látni a múltat és a jelent egy nem posztkommunista, nem manipulált kapitalista világszemlélet alapján szűrve. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a történelmet azt nekünk, tehát nem szűrték, ezt építették nekünk. Oké? Tehát manipulált történelmet tanultatok, mindannyian. Egyszer legalább jó lenne látni az eredetit, nem? Na persze, lehet, hogy nem érdekel.